Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról tárgyal ma a parlament.
Egyre több információ lát napvilágot Volodymyr Zelenszkij vasárnapi londoni egyeztetéseiről. Ezek között szerepel az is, hogy európai katonák mehetnek Ukrajnába a tűzszünet betartatására.
Átfogó országos feltárást szorgalmaz az aszbeszt szennyezés ügyében a Greenpeace.
Napközben országszerte sok napsütés várható, 29-34 fok valószínű.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. A kormányfő felszólalására reagáltak az ellenzéki pártok. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány totális diktatúrát kezd építeni. A Fidesz frakcióvezetője pedig úgy véli, ha a miniszterelnök a gyűlöletkeltés ellen kíván fellépni, akkor ezt a saját pártjában kell kezdenie, és arra is felszólította Magyar Pétert, hogy a szuverenitásvédelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Bieska Dániel összefoglalója.
Ma két fontos javaslatról vitázunk itt a parlamentben, amelyek célja, hogy soha, de soha többé ne fordulhasson elő az, hogy a nemzet vezetői szembefordulnak a saját nemzetükkel.
Büszkének kell lennünk, amikor a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről vitázunk, jelentette ki napi rend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a hivatal teljesítménye mindössze annyi volt, hogy közpénzmilliárdokból magyar állampolgárokat fenyegetett.
Amikor eljött az igazság pillanata, amikor végre elő lehetett volna állni a bizonyítékokkal, a nagy leleplezésekkel, hirtelen egy szó nem volt a külügyminisztériumba kibejárkáló orosz hackerekről, a kínai kapcsolatokról, a letelepedési kötvénybizniszről.
Magyar Péter szerint egy szabad Magyarországon nincs helye olyan állami intézménynek, amely a mindenkori hatalom bírálatát szuverenitási kockázatként kezeli. A kormányfő azt mondta, a hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta.
Ennek a korszaknak vége. Nem csupán egy hivatalt szüntetünk meg, visszaadjuk ezt a szót azoknak, akiknek mindig is a tulajdonában volt.
Magyar Péter a politikai plakátok használatának korlátozásáról szóló javaslatról azt mondta, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek és fenyegetések lepték el az internetet és a köztereket, felbecsülhetetlen kárt okozva a nemzetnek.
Magyar gyerekek milliói nőttek fel olyan országban, ahol a politika újra és újra azt üzente, mindig van valaki, akitől félni kell, mindig van valaki, akit hibáztatni kell. Ennek a korszaknak is véget vetettek a magyar választók április 12-én. De azt is szeretnénk garantálni ezzel a törvényjavaslattal, hogy ez a korszak ne térhessen vissza.
Majdnem megkönnyeztem ezt a felszólalását.
Reagált felszólalásában a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a szuverenitásvédelmi hivatal nem látta el feladatát, ezért támogatja annak megszüntetését, ugyanakkor a szerinte aránytalan választási rendszert is átalakítaná.
Ami az elmúlt 16 évet illeti, biztos, hogy mindenféle területen sérült a demokrácia, de nagyon úgy tűnik, hogy önök semmivel nem csinálnak különbet, vagy mást, totális diktatúrát kezdenek építeni.
A KDNP frakció vezetője, Rétvári Bence arról beszélt, a szuverenitás fontos része, hogy kikkel élünk együtt, ennek fontos eleme a migrációs paktum.
Azt mondja, hogy amíg ön lesz a miniszterelnök, addig illegális bevándorlók nem fognak Magyarországra jönni. Csak hogy ez a brüsszeli tolvajnyelvnek a kijátszása, ugyanis a migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy aki a paktum hatája alá esik, tehát akit a paktum jogszabály révén engednek be az unió területére, az onnantól nem illegális, hanem legális bevándorló.
A Fidesz frakció vezetője arra kérte a miniszterelnököt, hogy ne csak a hivatalt szüntessék meg, hanem nyilatkozzanak arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Gulyás Gergely kitért a gyűlöletkeltésre is, szerinte Magyar Péter részéről a kampányban ez mindenkor korábbi határt felülmúlt, és a választások óta sem hagyta abba.
Ha a miniszterelnök úr felkíván lépni a gyűlölet ellen és a gyűlöletkeltés ellen, akkor legyen kedves saját pártjában kezdeni, és saját pártjában egyértelművé tenni azt, hogy gyűlöletkeltés nem elfogadható. A választásoknak vége, a választások eredményeként önök kormányozhatnak, úgyhogy gyűlöletkeltés helyett javaslom, hogy kormányozzanak.
Én értem, hogy ön szeretne egy olyan választási rendszert, amiben lehet 6%-kal kormányt alakítani.
Reagált Torockai László választási rendszert érintő felvetésére a miniszterelnök, aki szerint a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk koalíciója részben már megszületett. Rétvári Bencének üzenve a kormányfő azt mondta, a Fidesz és a KDNP sem beszélt arról, hogy az előző kormány milliárdos közpénzen akart migráns tábort építetni Vitnyéden.
Önök hozzák be, hoztak be évente több tízezer legális gazdasági migránst. A Tisza nem hozott be egyet se. Önök hozták be kvótákat, évről évre növelték a kvóták alapján, kvóták, nem csak brüsszeli kvóták, Fidesz Orbán kvóta volt, több tízezer gazdasági migráns lehetett behozni.
A kormányfő szerint a Fidesz azért tart az Európai Ügyészségtől, mert 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat. Magyar Péter világbotránynak nevezte, hogy Völner Pál volt igazságügyi miniszterhelyettest a Schadl ügyben, a mai napig nem vették őrizetbe.
Valamennyi jelenlegi és korábbi országgyűlési képviselő eleget tett vagyonnyilatkozati kötelezettségének a tegnapi határidőig. Magyar Péter vagyoni helyzete érdemben nem változott, ingatlanjai és autója is megmaradt, emellett 88 millió forintos megtakarítást vallott be. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök ingatlanai sem változtak, megtakarítása azonban 4 millió forinttal nőtt. A Tisza kormány legvagyonosabb képviselője Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter egy spanyolországi üdülőt, egy Maseratit, egy Teslát és több milliárd forint megtakarítást vallott be. Politikusi fizetését pedig teljes egészében jótékony célra ajánlotta fel. Kis Júlia Lilla összefoglalója.
Minden képviselőnk leadta a vagyonnyilatkozatát,
jelentette be a kormánypárt frakció vezetője. Bújdosó Andrea azt mondta, képviselőik többsége sikeres karrier után ült be a parlamentbe. Magyar Péter miniszterelnöknek továbbra is egy 12. kerületi ház, egy lakás és egy garázs van a nevén. Változatlanul tulajdonosa egy beépítetlen területnek Balatonhenyén, és van egy Volvója. Egyéb ingóságként egy pianinót és két festményt tüntetett fel. A kormányfőnek 88 millió forint megtakarítása van, főleg értékpapírokban. A kormánytagok közül Kapitány Istvánnak a legnagyobb a vagyona. A gazdasági és energetikai miniszternek több mint 6 milliárd forintnyi befektetése van. Résztulajdonosa egy malagai üdülőnek, gépkocsiként pedig egy Maseratit és egy Teslát tüntetett fel. A politikus ugyanakkor a fizetését jótékony célra ajánlotta fel.
A teljes miniszteri fizetésemet felajánlom a magyar koraszülött és újszülött mentőalapítvány részére.
Orbán Anita külügyminiszternek 237 millió, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek 111 millió, Posvai Gábor belügyminiszternek pedig mintegy 107 millió forint megtakarítása van. A belügyi tárcavezető három autót is feltüntetett. Ennél is több autója van Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek, aki a két ingatlana és a 280 millió forintnyi megtakarítása mellett 5 kocsi tulajdonosa. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke egy mezőlaki rétet és egy csopaki gyümölcsöst is bevallott. Radnai Márka választások után április 27-én kapott ajándékba egy budapesti lakást és két BMW-t. Kitöltötte vagyonnyilatkozatát Orbán Viktor is. A korábbi miniszterelnök 36 évnyi képviselői munka után 9,1 millió forint megtakarítást vallott be, ami 4 millió forinttal több, mint januárban. Továbbra is egy felcsúti és egy 12. kerületi ingatlan tulajdonosa. Nem látszik jelentős változás Lázár János egykori miniszter vagyonnyilatkozatában sem. Neki továbbra is 46 ingatlanja van, és 40%-os tulajdonrésszel bír a Batidai vadászkastélyban. Ujjes Gergely egy 11 millió forintos babaváró támogatást vallott be. A Fidesz frakció vezetője emellett továbbra is két 11. kerületi ingatlan tulajdonosa, de a nagyobbat éppen értékesíti. Rétvári Bence három ingatlan tüntetett fel, a KDNP frakció vezetőjének számláján 8 millió forint van, ami a 2026. januárjában leadott vagyonnyilatkozatához képest 6 milliós gyarapodás. Torockai Lászlónak mindhárom korábbi ingatlanja megmaradt. A Mi Hazánk elnöke januárban 1 millió forintos készpénzt vallott be, ami mostanra lekerült a dokumentumról. Bankszámlája viszont azóta 7 millió forinttal gyarapodott. Dúró Dóra Mi Hazánkos képviselőnek nyilatkozata alapján továbbra is megvan a Horthy szobra. Házastársával Novák Előddel pedig mintegy 2000 könyvet is birtokol.
Az alaptörvény sérülékenységére hívta fel a figyelmet Hak Péter, az ELTE emeritus professzora. A jogtudós azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány az alaptörvény módosítását tervezi, amennyiben Sulyog Tamás köztársasági elnök és 8 közjogi vezető nem mond le.
Hak Péter a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az alaptörvényt az emeli ki a többi jogszabály sorából, hogy az elfogadásához, módosításához a képviselők kétharmados többségének szavazatára van szükség az országgyűlésben.
Az elmúlt 5 választáson a választási rendszer következtében olyan eredmények születtek, hogy az elmúlt 5 választásból 5-ször volt kétharmados többség, tehát tulajdonképpen igazából csak a többség önmérséklete az, ami az alaptörvényt védelmezné, ha gyakorolna ilyen önmérsékletet. Ugye az elmúlt 16 évben sok probléma volt ezzel kapcsolatban, tehát romlott az alkotmányosság színvonala.
Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emelt az integritás hatóság elnökével, Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség.
Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az elnököt szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélje.
Elengedhetetlen a korrupciós és átláthatósági törvénycsomag jogszabály módosításai a befagyasztott uniós pénzek lehívásához. Erről beszélt az Európa Stratégia Kutatóintézet szakértője a közmédiában. Tarac Közi Anna szerint a feltételül szabott 27 mérföldkörről 10-ben nem volt egyetértés. Tegnap jelentette be a kormány, hogy az igazságügyi miniszter még ezen a héten az országgyűlés elé terjeszti a szükséges törvénycsomagot. Mészáros László összeállítása.
Kulcsfontosságú előterjesztés kerülhet az országgyűlés elé. Görög Márta igazságügyi miniszter a héten korrupcióellenes és átláthatósági javaslatot nyújt be a parlamentnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós forrásokhoz.
Hazavisszük ezeket a pénzeket, ahogy ígértük.
Magyar Péter másfél hete Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével közös sajtótájékoztatóján jelentette be, sikeresen megállapodtak 16,4 milliárd euró felszabadításáról. A miniszterelnök történelmi győzelemnek nevezte, hogy a kormány hozzáférhet a mintegy 6000 milliárd forintnak megfelelő uniós forráshoz. A kormány tervei szerint 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból. A teljes keretből 2,6 milliárd eurót már megvalósult beruházások, például a Békéscsabai vasútvonal utólagos finanszírozására fordítanak, míg 1,1 milliárd euró újonnan beemelt projekteket, köztük a budapesti KAF villamosok beszerzését fedezi. További 1,5 milliárd euró energetikai fejlesztésekre és a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésére jut, míg 2 milliárd euró KKV-kra, valamint bérlakás és kollégium programokra. 1,8 milliárd euróból pedig a hévhálózatot és az Intercity flottát korszerűsítik. Magyar Péter a brüsszeli sajtótájékoztatón biztosított mindenkit, hogy a kormány végrehajtja a kifizetések feltételeként szabott reformokat.
El kell fogadnunk rengeteg jogszabályt, de az a jó hírem, hogy ma Magyarországon van az egész Európai Unióban a legstabilabb kormány.
Múlt pénteken Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter részletesen is kifejtette, hogy mely jogszabályokon változtat a kormány.
Ez érinti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kérdését, a vagyonnyilatkozatok kérdését, az integritáshatóság kérdését, a magántőke alapok végső tulajdonosi szerkezetének megismerhetőségét, tehát egy igen átfogó, több tucat törvényt, még a büntető törvénykönyvet is módosító törvényjavaslat csomag lesz, amivel úgy gondoljuk, hogy teljesíti Magyarország a 27 szupermérföldkövet és a kondicionálitási eljárásban megfogalmazott egyéb korrupcióellenes jogállami és átláthatósági követelményeket, amik ahhoz szükségesek, hogy az európai uniós források hazaérkezzenek.
A befagyasztott uniós pénzek lehívásához elengedhetetlenek a korrupciós és átláthatósági törvénycsomag jogszabálymódosításai, nyilatkozta az Európa Stratégia Kutatóintézet szakértője, Tarac Közi Annát hallják.
A 27 mérföldkő egy része már korábban is teljesült, egy maradék 10 mérföldkő mérföldkő volt az, amiben nem volt teljes egyetértésben a magyar kormány és az Európai Bizottság, hogy feltétel nélkül teljesültek. Ezeket hivatott most megoldani ez a törvénycsomag.
A szakértő kifejtette, a jogszabályok elfogadásával párhuzamosan a kormány már dolgozik az uniós helyreállítási program módosításán. Erre a források lehívása miatt van szükség. A dokumentumba csak olyan vállalások kerülhetnek, amelyek az augusztus 31-i határidőig garantáltan megvalósulnak, különben az EU nem fizet. Tarackközi Anna kiemelte, a szoros menetrend a többi tagállamnak is komoly kihívást jelentett. Nekik május végéig kellett módosítaniuk a programjukat. Magyarország azonban néhány hét haladékot kapott arra, hogy benyújtsa a végleges terveket az Európai Bizottságnak.
Az országgyűlés egyhangulag megszavazta a folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló javaslatot. Az eljárások kizárólag a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát, valamint a végrehajtói rendszer küszöbön álló átalakítását követően egy külön törvény alapján folytatódhatnak majd. Páfai Csikó összeállítása.
2008-ban az emberek az elszálló törlesztő részletek miatt nem tudták fizetni a devizahiteleiket. A devizahitelválság akkor mintegy 1 millió embert érintett. Főleg lakásvásárlásra vettek fel hitelt a 2000-es években, amikor a deviza alapú kölcsönök jóval olcsóbbak voltak. Bár az emberek a pénzt jellemzően forintban kapták és forintban is törlesztettek, a tartozásuk értékét devizához kötötték a bankok, főleg svájci frankhoz. Így előfordult, hogy egy 50 ezer forintos autóhitel törlesztője 200 ezerre nőtt rövid idő alatt. A 2008-as pénzügyi válság idején a forint jelentősen gyengült, emiatt sok család havi törlesztője ugrott meg hirtelen, miközben a fennálló tartozása is nőtt. Sokan nem tudtak fizetni, és a lakásukat is elveszítették.
Soron következik
a devizakárosultak ügyében korábban számos eljárás is perindult, és a TISZA programjában is külön programpontként szerepelt a téma a választási kampányban. Hétfőn a parlamentben tárgyalták a devizahitelesek ügyét.
Az országgyűlés 183 igen szavazat.
Az előterjesztést végül minden jelenlévő képviselő megszavazta. A törvény átmenetileg felfüggeszti a devizahiteles peres eljárásokat és az ingatlan végrehajtásokat. Az eljárások pedig később a jogszabályok felülvizsgálatát, valamint a végrehajtói rendszer átalakítását követően egy külön törvény alapján folytatódhatnak.
Ez a törvényjavaslat azt célozza, hogy amíg az igazságügyi minisztérium gondozásában, belátható időn belül a végleges szabályozási megoldás megszületik, ne történhessenek újabb személyes családi tragédiák, magyar családok ne veszíthessék el az otthonaikat.
Fogalmazott Hantosi István, a TISZA párt országgyűlési képviselője.
Most generális szabályt kellett alkotni.
Annyira sokszínű az adósok helyzete, hogy minden eljárást fel kellett függeszteni. De akik szeretnék, folytathatják a perüket. Erről Varga Damm Andrea beszélt az M1-en. A volt jobbikos képviselő évek óta foglalkozik a devizahitelesek ügyével. Szerinte felülvizsgálatok kellenek, mert általánosságban nem lehet kimondani, hogy a bankok mikor és hogyan hibáztak.
Egy alapelvet meg kell fogalmazni, ez pedig az, hogy ilyen súlyos kockázatot nem vállalhattak az adósok. Tehát, hogyha maga a bank, egy professzionális intézmény nem készítette föl erre őket, akkor ők hogyan is számíthatták ki ezeket a kockázatokat?
A bank szakjogász szerint nem lesz könnyű ezt az ügyet mindenki számára kedvezően befejezni. Varga Damm Andrea ugyanakkor kiemelte, hogy a TISZA kormány elkötelezett amellett, hogy a korábbi devizakockázatokat nem lehet az adósokra terhelni.
Megtorpant az infláció Magyarországon. Májusban éves szinten 1,8%-ra mérséklődött, ami az elemzőket is meglepte. Szerintük az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti, Dorogi Zsuzsa összeállítása.
Bejövök a boltba, és megnézem, hogy mi van akcióban.
Az emberek árérzékenyek, ezért jellemzően az olcsóbb termékeket keresik. A KSH májusi adatai szerint áprilishoz képest májusban 0,3%-kal mérséklődött, míg februárban, márciusban és áprilisban növekedett, a múlt hónapban megtorpant az infláció. A friss adatok még az elemzőket is meglepték, ők ugyanis az infláció 2,2%-os növekedését várták májusra, ezzel szemben az éves pénzromlás 1,8%-ra lassult. Magyarországon továbbra is védett áron tankolhatnak az emberek, többek között ez is hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz, ahogy az is, hogy a Tisza kormány még életben tartja az árrésstoppot, kivezetését csak fokozatosan tervezik, úgyhogy azt ne érezzék meg a vásárlók. Elemzők szerint, ha az infláció alacsony marad, akkor még nagyobb lendületet vehet a fogyasztás, ami a gazdaság teljesítményére is pozitívan hat.
Felgyorsulhat a panaszkezelés a pénzügyi szolgáltatóknál a jegybank megújított rendelete nyomán. A szabályozás az új típusú szolgáltatókra is kiterjed, és a Magyar Nemzeti Bank várakozása szerint a szegmens érintett szereplőinek és az ügyfeleknek is könnyebbséget jelent. Részletek Illés Annától.
A rendelet módosítás újdonsága, hogy a digitális eszközök segítségével gyorsabban adhatjuk be a panaszunkat, és gyorsabban is kaphatunk választ, hogyha úgy döntünk, hogy olyan válaszadási utat kérünk a pénzügyi szolgáltatótól.
Közölte az MNB felügyeleti szóvivője. Binder István a Krónikának elmondta, a szabályozás kiterjed az új típusú üzletági szereplőkre is, mint például a kriptoeszköz szolgáltatókra, amelyeknek már több százezres ügyfélköre van itthon, valamint a csak nem egy éve létező hitelgondozókra is.
Gyakorlatilag bárki vásárolhat Európai Uniós szabályok nyomán nem teljesítő, tehát 90 napon túli késedelmes hiteleket, de természetesen, ha erre nincs meg a megfelelő szakképzettsége, megfelelő felügyeleti engedélye, akkor profi engedélye rendelkező, tulajdonképpen követeléskezelés tevékenységhez hasonló hitelgondozóra kell bízni ezeket a hiteleket, mert ezek a professzionális cégek, ezek a hitelgondozók, itt is lehet panasz, itt is lehet probléma, de ezekre is ki kell terjednie ennek a rendeletnek, a fogyasztókat védő előírásokat itt is el kell várni a szolgáltatóktól.
Binder István hangsúlyozta, az új rendelkezés alapján az ügyfelek a szóban előterjesztett panaszaiknál ezentúl kifejezetten kérhetik, hogy azokra a postai út helyett elektronikusan válaszoljon a pénzügyi szervezet, ezzel is gyorsítva a folyamatot.
Az a fontos, hogy a saját igényünk alapján dönthessünk fogyasztóként arról, hogy melyik válaszadási forma áll rendelkezésünkre, akinek tényleg az a biztonságos, hogy ezt papír alapon kapja meg levélben, és úgy tudja elolvasni, áttanulmányozni, annak az az út áll rendelkezésre, aki pedig ismeri ezt a szélsebes digitális világot, annak pedig ezek a lehetőségek is ott vannak. Én azt gondolom, hogy ezzel mind a két oldal tud nyerni, tehát olyan eszközöket sorol föl, vagy olyan lehetőséget mutat be, vagy elvárásokat ez a rendelet, amiket a pénzügyi intézmények maguk is alkalmaznak, hiszen ott is nagyon fontos, hogy folyamatosan nézik az ügyféligényeket, folyamatosan nézik, hogy az ügyfelek hogyan kommunikálnának.
Az új jegybanki elvárás szerint az érintett cégeknek szabályzataikban fel kell tüntetniük a panasz közlésére szolgáló egyéb eszközeiket, például mobiltelefonos applikáció, ügyfélportál felület vagy más digitális eszköz. A kapcsolódó rendelet már megjelent a Magyar Közlönyben és július közepétől hatályos.
Déli Krónika. Egyre több információ lát napvilágot Volodymyr Zelenszkij vasárnapi londoni egyeztetéseiről. Az ukrán elnök a brit miniszterelnökkel, a francia elnökkel és a német kancellárral találkozott, ahol Ukrajna támogatásáról volt szó. Később kiadtak egy 5 pontos nyilatkozatot, amiben azt írták, európai katonák mehetnek Ukrajnába a tűzszünet betartatására. Barna Péter összeállítása.
3 ember meghalt és több mint 15-en megsebesültek a Harkivi régióban a Kedreviradóra indított orosz támadásokban. A légi csapásokban több lakóépület kiégett és lakhatatlanná vált. Zaporizsjában pedig 2 haltak meg, 23-an megsebesültek egy rakétatámadásban. A térfigyelő kamerák azt a pillanatot is közelről rögzítették, amikor az orosz rakéta becsapódott. Moszkva fokozta az Ukrajna elleni támadásokat, válaszul az orosz települések ellen indított akciókra. Kijev folyamatosan indít mélységi légicsapásokat az orosz városok és az energetikai infrastruktúra ellen. Az ukrán elnök a brit miniszterelnökkel, a francia elnökkel és a német kancellárral egyeztetett Ukrajna támogatásáról vasárnap. Keir Starmer, Friedrich Merz és Emmanuel Macron támogatta Volodymyr Zelenszkij javaslatát, hogy Ukrajna és Oroszország közvetlen párbeszédet folytasson az Egyesült Államok és Európa részvételével. Közös nyilatkozatukban egyebek mellett azonnali tűzszünetet és a tárgyalások elkezdését sürgették. Azt is leszögezték, hogy Ukrajnának erős biztonsági garanciákat kell kapnia a tűzszünet után, amelynek része egy több nemzetiségű erő Ukrajnába telepítése a tűzszünet betartatására. Németország, Franciaország és Nagy-Britannia vezetői, bár a békéről beszélnek, mégis fegyverekkel segítik Kijevet a háború folytatásában, reagált a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov leszögezte, így nehéz elképzelni, hogy Moszkva tárgyalóasztalhoz üljön, és bármiről megállapodjon Kijevvel.
Macron,
Starmer és Merz békéről beszélnek, miközben egyidejűleg hangsúlyozzák, hogy segítik Kijevet az új fegyverek előállításában és a háború folytatásában. Nem jelent ez ellentmondást, és nem ez mutatja meg a legjobban az európaiak valódi szándékait, jelentette ki Dmitrij Peszkov. Az ukrajnai háború több halálos áldozatot követel, mint 2022 óta bármikor, jelentette ki az ENSZ főtitkár helyettese, aki azonnali tűzszünetre és a tárgyalások folytatására szólított fel. A feleknek vissza kell térniük a diplomáciához. Még nem késő újra megkezdeni a párbeszédet. Európa biztonsága azoktól a diplomáciai erőfeszítésektől függ, amelyek véget vethetnek a háborúnak. Elsődleges fontosságú a teljes és feltétel nélküli tűzszünet, ami életeket mentene és megteremteni az utat az igazságos, tartós és átfogó béke felé, fogalmazott Rosemary Di Carlo. Az orosz-ukrán béketárgyalásokon érvényesülnie kell Európa érdekeinek. Erről az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője beszélt. Kaja Kallas kiemelte, figyelembe kell venni a kelet-európai államok biztonságát és elvárásait is. Mindent meg kell tennünk, hogy Oroszország és Ukrajna tárgyaljon egymással, mert nekik kell megállapodniuk. De szem előtt kell tartanunk európai érdekeit is, mivel vannak olyan kérdések, amelyek számunkra is fontosak, például a szankciók enyhítése, vagy a befagyasztott eszközök feloldása, mondta a főképviselő. Az Európai Unión belül eltérő álláspontok vannak a tárgyalásokról. Erről beszélnek a nemzetközi elemzők, akik arra hívják fel a figyelmet, szerintük Franciaország és Németország a konfliktus rendezését támogatja, miközben a balti államok és egyes kelet-európai országok úgy vélik, nincsenek meg a feltételek a béketárgyalásokhoz.
Az amerikai kérésnek elengedve Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus.
Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadott Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad.
A Fülöp-szigeteken 37-re emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma. A 7,8-es erősségű földmozgás jelentős pusztítást végzett Mindanao szigetén, ahol több mint 400 sérültet találtak. A túlélők keresése folytatódik, a hatóságok szerint azonban kicsi a valószínűsége, hogy még élő emberekre bukkanjanak az épületek romjai alatt. Pékbulcsú összeállítása.
Hétfőn 7,8-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. Egy videón az látható, hogy sokan egy liftbe menekültek, az azonban elakadt a földrengés hatására. Szakértők szerint ez az egyik legrosszabb dolog, amit ilyenkor tehetünk. A liftben rekedt emberek perceken át küzdöttek a liftajtó kinyitásával, és csak a szerencsének köszönhető, hogy a lift nem sérült meg, így végül sikerrel jártak. A mentés első napján több mint 400 sérültet találtak. Bár kedden folytatódott az eltűntek keresése, a hatóságok szerint csekély az esélye, hogy túlélőkre bukkanjanak. Ez a nő a fiáról vár híreket, aki a földrengés ideje alatt egy üzlethelyiségben dolgozott. Üzenetet kaptam, hogy a keresőcsapat másnap visszajön, de már nem mentésről beszéltek. Egyikük azt mondta, hogy már nem észlelhető szívdobogás, panaszolta. A földrengés Mindanao szigetén, General Santos Cityben okozta a legnagyobb pusztítást. A tanévkezdést elhalasztották, a 700 ezres városban több helyen megszűnt a víz és az áramellátás. A Fülöp-szigeteken minden évben több száz földrengést észlelnek, ezek többsége azonban nem okoz komoly károkat. A fokozott szeizmikus aktivitás azzal magyarázható, hogy a szigetország az Új-Zélandtól egészen Dél-Amerikáig húzódó patkón, az úgynevezett tűzgyűrűn fekszik, ami kiemelt vulkanikus tevékenységéről és gyakori földrengéseiről ismert.
Fél egy lesz egy perc múlva.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról tárgyal ma a parlament. Szó volt arról, hogy egyre több információ lát napvilágot Volodymyr Zelenszkij vasárnapi londoni egyeztetéseiről. Ezek között szerepel az is, hogy európai katonák mehetnek Ukrajnába a tűzszünet betartatására. És hamarosan beszámolunk arról, hogy átfogó, országos feltárást szorgalmaz az aszbeszt szennyezés ügyében a Greenpeace.
Déli krónika.
Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdú Szoboszló nem vár a kormány előrehozott intézkedéseire. Július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Május 22-ig országosan 745 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Ráadásul minden harmadik eset súlyos sérüléssel végződött. Falucskai Évet összeállítása.
Egyre több hajmeresztő és veszélyes jelenet zajlik az utcákon és a köztereken, főleg elsősorban a gyalogos járdákon, a parkokban, ahol a fiatalok ezekkel az elektromos meghajtású szabadidős eszközökkel közlekednek, és nem éppen lassú módon.
Ceglédi Gyula Hajdúszoboszló polgármestere azt mondja, szeretnék megelőzni, hogy nagyobb baleset történjen elektromos rollerek miatt, ezért tiltották be azok használatát. A szigorítás a város legforgalmasabb területeire, köztük a kiemelt turisztikai övezetekre vonatkozik. Július 1-én lép életbe.
Elsősorban a főútvonalunkon Dózsa-György út, Söktere, Szilfák alja, aztán Szent István park és Mátyás király sétány, tehát ez a fő közlekedési útvonal a városnak, aztán van még egy sűrűbb terület, ez a József Attila utca, ahol szintén szállodák találhatók, valamint a piac környékét tartottuk fontosnak, illetve az egészségcentrumunknak a közvetlen környezetét is védeni szeretnénk, de ugyanígy gondoltunk például az iskolák és az óvodák környezetére.
Az elektromos rollerek veszélyeire hívja fel a figyelmet Viola Árpád, a Baleseti Intézet főigazgató.
Én minden szülőt óva intek attól, hogy olyan eszközt vásároljon a saját gyermekének, amivel gyakorlatilag beláthatatlan sérüléseket tud okozni.
Hazánkban roller baleset miatt idén már két gyermek vesztette életét, és jelenleg is kómában fekszik egy fiatal, számolt be a főigazgató. Viola Árpád elmondta, az elmúlt időszakban 1-2%-kal több roller balesetes sérültet láttak el, mint korábban. Az adatok szerint megduplázódott a 10 éves sérültek száma. Hozzátette, egyre több olyan pacienst látnak el, akit e-rollerrel közlekedők ütnek el.
Ha esnek, akkor gyakorlatilag nincs az a reflexidő, amíg ők kitennék a kezüket, hogy elérjék a talajt esés közben. Ez annyira lerövidül, hogy ez a védekező mechanizmus nem tud érvényesülni, és a leggyakoribb sérülések a koponya, arckoponya és a mellkasérülések.
A kormány látja a problémát, közölte néhány napja a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint éppen ezért a roller szabályozással nem várják meg az átfogó KRESZ módosítást.
Azt gondoljuk, de még a kormány ezt nem tárgyalta meg, várhatóan következő hetekben fogja, hogy a KRESZ ne egy lépcsőbe módosítsuk, hanem kettőbe, gyorsan lépjünk roller ügyben, és aztán a teljes átfogó felvizsgálat az nyilván egy hosszabb ideig tartó, nagyobb társadalmi egyeztetés, több KRESZ oktatást igénylő változtatást, tehát arra több időt kell hagyni.
Nem Hajdúszoboszló az egyetlen város, ahol szigorítottak az elektromos rollerek használatán. Kaposváron május 1-től a sétáló vezetekből és a belvárosból tiltották ki ezeket a közlekedési eszközöket. Szegeden, Siófokon és Székesfehérváron is tilos a kijelölt helyeken rollerezni. Budapest több kerületében pedig már korábban szabályozták a bérelhető rollerek maximálisan megengedett sebességét és a parkolását is.
Ma tartják az 5. Dunántúli speciális filmszemlét Szombathelyen, ahol fogyatékossággal élő alkotók rövidfilmjeit mutatják be az Agora Szavária filmszínházban.
Fábián Gábor fesztiváligazgató a Krónikának elmondta, idén 27 rövid filmet vetítenek, az alkotásokat 16 filmes közösség készítette egy-egy mentor segítségével. Hozzátette, a filmszemle célja, hogy a filmek által segítse az érintett emberek társadalmi láthatóságát, valamint előmozdítsa a befogadó szemlélet erősítését.
Azzal, hogy a fogyatékossággal élők jelen vannak, láthatóvá válnak, ezáltal a saját hangjukon tudnak megszólalni így a filmek keresztül, ez nagyon sokat tud hozzátenni ahhoz, hogy a társadalom tudjon róluk, lássa őket, és egyenlő részesei legyenek a társadalmi folyamatoknak ők is.
Átfogó országos feltárást szorgalmaz az aszbeszt szennyezés ügyében a Greenpeace. A szervezet vegyi anyag szakértője a Kossuth Rádió reggeli műsorában felhívta a figyelmet arra, hogy több százezer tonnányi azbeszt tartalmú kőzet kerülhetett Magyarországra az elmúlt években.
Simon Gergely azt mondta, a probléma megoldása összetett folyamat, a legfontosabb azt kideríteni, hogy hol vannak az országban ilyen kővel borított utak, és azokat megfelelően mentesíteni minél előbb.
A Tisza alacsony vízállására készülve úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csak nem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei hangsúlyozzák, hogy ezt csak megelőzésként telepítették egyelőre, nem kell használni. Nagy Viktória információi.
Alacsonyabb vízállás esetén is a Tiszából a telepített úszóművel tudnánk az ivóvízhez szükséges vízmennyiséget kivenni.
Mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese a Krónikának. Szegi Attila ismertette, Szolnok és 7 másik környező település ivóvízellátását egy felszíni vízmű biztosítja, amely a Tiszából veszi ki a vizet a városnál. Amennyiben alacsonyabb a vízállás, akkor ez már nem tud működni, így a most telepített vízmű segítségével tudják tovább biztosítani a szükséges mennyiséget.
Úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen úszómű, mint egy tutajszerű. Tehát tulajdonképpen egy úszóműre szerelt 2 szivattyúról van szó, amely a vizet fel tudja szívni a Tiszából, és azt továbbítani a vízmű rendszerébe. És tulajdonképpen már csak csatlakoztatni kell, amennyiben szükség lenne a bevetésére a felszíni vízmű rendszeréhez.
Szegi Attila elmondta, hogy a munkálatokhoz nagyjából 1 hétre volt szükség. Hangsúlyozta, hogy a mostani telepítés megelőző jellegű, és egyelőre még nem kell bevetni.
Azért Szolnok térségében van erre a biztonságra szükség, mert ugye ez kisköre alatt nincs már duzzasztási hatás. Szerbiában van a következő vízlépcső, és annak a duzzasztó hatása nem hat vissza Szolnok térségéig. Ezért ott ilyen alacsonyabb vízállások alakulnak ki ilyenkor, nyári kisvízes időszakban, amikor a Tisza vízhozama nagyon lecsökken.
Szegi Attila hozzátette, hogy jelenleg mínusz 272 cm a vízszint Szolnoknál. Ha 30 cm-rel még csökkenne a vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Hozzátette, hogy a Tiszatónál is maximálisra állították a duzzasztást, hogy minél több vizet betárazzanak, és igyekeznek minden esetben annyi vizet engedni, hogy a kritikus vízállást ne érje le a Tisza Szolnoknál. Emlékeztetett, hogy 2022-ben és 2025-ben is szükség volt a rendkívül alacsony vízállás miatt ilyen úszó vízkivételi mű telepítésére, de végül nem kellett működtetni a rendszert.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint terelést építik az M1-es autópályán Győr térségében a 119-es és a 113-as kilométer között. Mindkét oldalon egy-egy sáv járható, emiatt jelentős több kilométeres a torlódás. Baleset történt az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között. Az 50-es kilométernél a külső sávot lezárták, itt is több kilométeres a dugó.
Fővárosi információk következnek.
A fővárosban tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles Sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták. Farkas Renáta, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A gyönyörű nyárias hétkezdet után hamarosan változás érkezik az időjárásban. Nyugat felől egy gyenge hidegfront közeledik, amit már ma este érezhetünk. Milyen mértékű lesz a változás? Molnár Csilla, meteorológust kérdezem. Szervusz Csilla!
Szia, köszöntöm a hallgatókat! Bizony közeledik hozzánk egy hideg front, ez a késő délutáni esti órákban egyelőre még csak az észak-nyugati területeket éri el, úgyhogy az ott élők készülhetnek leginkább fronthatásra. Érdekesség, hogy ez a front itt a Kárpát-medence felett vett egy hullámot, és ezért nem robog rögtön tovább keleti irányba, egy picit megpihen a nyugati észak-nyugati területek felett, úgyhogy ott lesz inkább borongósabb az idő, emiatt ott holnap néhol csak 22-23 fok lesz a maximum, miközben keleten tovább tombol a nyár, 32-33 fok is előfordulhat. Aztán majd csütörtök reggelre a keleti tájakat is eléri ez a front, ott is lesz csekély mennyiségű csapadék, ami viszont fontos, hogy emiatt a front miatt az északnyugati szél megerősödik, csütörtökön lesznek erős szélökések, és akkor már mindenütt csökken a hőmérséklet. Ezen a napon 20 és 27 fok közé melegszik a levegő, utána egy picivel csípődik csípősebbek lesznek a reggelek, de igazából a hét második felében emelkedik majd a hőmérséklet szépen lassan, úgyhogy visszatér a meleg. Ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Farkas Szilvia és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Garami Zsura és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Kazaksztán ellen lép pályára ma labdarúgó válogatottunk. Története során először lett bajnok az Újpest a férfi futsal NB1-ben. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A magyar labdarúgó válogatott ma Kazaksztánt fogadja felkészülési mérkőzésen a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben tegnap csak nem 5000 szurkoló előtt tartott nyilvános edzést a csapat. Marco Rossi szövetségi kapitány a fiataloknak is szeretne lehetőséget biztosítani a találkozón, és támadó szellemű játékot vár el az együttestől. A 19 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth játékosát Tóth Alexet Péter Ágoston kérdezte.
A játékosoknak többnyire vannak kedvelt és kevésbé kedvelt stadionjai. Neked milyenek voltak a nagy erdei túrák, és milyen most a válogatott a birtokba venni?
Jó, egyébként nagyon szeretem ezt a stadion. Jó a talajminősége is, meg szerencsére vannak jó emlékeim is itt a Fradival. Izgatottan vártam.
Idén már 3 válogatott mérkőzést láthattunk, minden 3-szor kezdőként kaptál lehetőséget. Rád fért?
Igen, abszolút. Azért nem ez volt a legkönnyebb fél évem, de ide mindig szeretek jönni a válogatottba, és mindig nagyon élvezem az itteni meccseket.
És mennyire sikerült élni vele eddig, hogy érzed?
Azt a szövetségkapitánytól kell megkérdezni, ő tudja.
De te élvezed a játékot, mert nyilván vannak újdonságok is, újoncok is. Mennyire működnek az automatizmusok középpályán?
Főleg most a barátságos meccsek azért a tesztidőszakról is valamennyire szólnak, sok új játékos van, de szerintem mindenkivel könnyen megtaláljuk a közös hangot.
Nagyot harcoltál a második gól előtt az előző mérkőzésen, megköszönte Barni?
Ő is beletette a maga részét, örülök, hogy meg lett az első gólpasszon itt a válogatottba. Ezzel is már remélem átszakadt égát, és csak több fog jönni.
Marco Rossi nemrég arról beszélt nekünk, hogy soha nem volt ennél bőségesebb és minőségibb választék, ami a középpályát illeti. Te mit gondolsz, és milyen ebben benne lenni?
Én is érzem, hogy egyre többen vagyunk, és mindenki nagyon jó minőséget képvisel a csapatba. Ez egy kellemes gond a szövetségi kapitánynak, hogy ilyen sok és jó minőségű játékos közül válogathat.
A kazak csapat milyen stílust képvisel, mennyire lesz más, mint az előző meccs, mire kell készülnetek?
Levideóztuk őket, megnéztük, mik az erősségeik és gyengeségeik, készülünk rájuk is, úgy, mint bármelyik másik meccsre.
Tóth Alex után a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Marco Rossi is megosztotta gondolatait a ma esti Kazaksztán elleni mérkőzéssel kapcsolatban.
Jó, szeretnék szerepelni a kazakok ellen is, el kell kerülni azt, ami a finnek elleni utolsó 20 percben történt. Gyakorlatilag 3 kontrájuk volt, és ezt nem engedhetjük meg az ellenfeleknek. Erre szeretnék a legjobban figyelni kedden. Nekünk kell Kazaksztán ellen irányítani a játékot, de persze ehhez nekik is lesz biztosan egy kis szavuk.
A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Marco Rossi mellett a kazak csapatot irányító tálgát Bajszu Finov elmondta együttesének, miért fontos a mai találkozó.
A magyar válogatott elleni mérkőzés a Nemzetek Ligájára való felkészülésünk szempontjából fontos. Nagyon erős és stabil csapatról van szó. A csoport ellenfeleink közül a favorit szlovákokhoz tudnám hasonlítani a játékukat. Nagyon tiszteljük őket, és ez a mérkőzés jó motiváció a csapatom számára. Ezen a találkozón megfelelő képet kapunk majd arról, hogy hol tartunk a munkában. Ugyanakkor szeretnénk a saját játékunkat játszani. Bárhogy is alakul a mérkőzés, bármi is lesz az eredmény, szeretnénk megmutatni a képességeinket.
A csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt álló válogatottak felkészülési találkozóin Hollandia, Üzbegisztán 2-1, Franciaország, Észak-Írország 3-1 és Spanyolország, Peru szintén 3-1. Viharos időjárást jósolnak a futballvilágbajnokság nyitó mérkőzésének idejére Mexikóvárosban. Az előrejelzések szerint komoly esőzés és zivatar várható a Mexikó Dél-Afrikai Köztársaság találkozó alatt, a főváros egyes részeire pedig narancssárga riasztást adtak ki. Története első bajnoki címét nyerte az Újpest a férfi futszál NB1-ben, miután a döntő negyedik összecsapásán 5-2-re győzött a Nyíregyháza vendégeként, így 3-1-re bizonyult jobbnak az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A bronzéremről ötödik mérkőzés dönt majd a futszál bajnokságban, mivel a Veszprém 3-1-re múlt a fölöd a Deac együttesét Debrecenben, 2-2-re alakítva ezzel a párharc állását. Az újpestiek fiatal kapusát Gémesi Gergőt Gozsovics Dávid szólaltatta meg.
20 évesen rögtön bajnoki címet szereztél az Újpesttel, nem rossz előszülinapi ajándék ez, ugye?
Nem rossz szülinapi ajándék, 3 éve itt vagyok Újpesten, megjártunk minden, az első évenben majdnem kiestünk, utána jött egy felsőház, ahol én nem tudtam játszani a térsérülésem miatt, és most itt van ez az év, ami parádés szezon volt számunkra, ahogy itt van a nyakamban, aranyat tudtunk ünnepelni, ettől jobb ajándék nem is kell.
Nem csak számotokra, hanem személyileg neked is, hiszen részt vettél az Európa-bajnokságon, védtél is, hogy értékeled a saját szempontodból ezt a szezon?
Amikor 2024. december elszakadt a keresztszalagom, akkor nem gondoltam volna, hogy ilyen évet tudok futni, amiután visszatérek, közel 300 napot hagytam ki, és ezután pedig nagyobb dolgok történtek velem, és egyszerűen nem tudok nem mosolyogni, hiszen parádés szezonunk volt.
Az Újpest bajnok futszál csapatának kapusa Gémesi Gergő után most hallgassák a sikeredzőt, a könnyeivel küszködő Németh Pétert, aki szintén Gozsovics Dávidnak nyilatkozott.
Bajnok az Újpest történelme során először, Németh Péter bajnok vezetőedző, milyen ezt hallani?
Nagyon furcsa, először is szeretnék köszönetet mondani a gondviselésnek, családomnak, barátaimnak, illetve a klubnak, vezetőségnek, stábnak, játékosoknak, nagyon sokat dolgoztunk érte az évben.
Akkor aláírtál, azt mondtad, hogy egy biztató jövőtervet vázolt fel neked a vezetőség, most a jelenbe gondoltad, hogy ilyen gyorsan megjönnek a sikerek?
Hogy szinte leszek, nem, de tényleg nagyon sokat dolgoztunk érte, és hogy összeállt a taktikai rész is, fizikális rész is, illetve elkezdtünk hinni benne, és ez megmutatkozott.
Ha már említetted a családot, ugye a sikerek mögött ott van a család mindig, üzensz nekik valamit, hiszen nekik is nagy lemondásokkal jár a munkát.
Nagyon szeretem őket.
Az immár bajnok Újpest futszál csapatát irányító Németh Péter után következzen a Nyíregyháza vezetőedzőjének, Lovas Norbertnek az értékelése. A szakember szintén Gozsovics Dávid kérdezte.
Ezt a döntőt most nem sikerült megnyernetek, de fel lehet úgy fogni, hogy azért előreléptetek két bronzérem után. Ez is térmesek vagytok. Így nézve a képet, hogy értékeled ezt a szezont?
Mindig a meccs hatása alatt vagyok, és nem szeretnék most így értékelni, inkább csak nagy köszönetet szeretnék mondani a játékosaimnak. Igazi ősök voltak. Hosszú volt a szezon. Nagyon nagy gratula nekik, mert nehéz volt. Rengeteg olyan dolog volt, amit kívülállók nem tudnak, de igenis megcsináltuk ezt az ezüstöt, és nagyon gratulálok nekik.
A meghatózottságon felül a jövőt nézzük, te maradsz a vezetőedző, az építkezésről tudsz már valamit, új játékosok érkezését?
Az előbb kihagytam a legfontosabbat, a közönséget. Nagyon köszönjük nekik, mert hatalmas élmény volt. Nagyon sok feszültség van bennem, azért is sírok egy picit. Persze a jövőt azt tervezzük, csináljuk, jövőre megnyerjük.
Udvardi Panna bejutott a Herzogenbosch-ban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután két játszmában legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát a nyitókörben. Maruzsán Fábián viszont az első fordulóban búcsúzott a stuttgarti füves pályás tornán, mivel 7-6, 6-3-ra alul maradt a belga Gauthier Onclennel szemben. Hatalmas mezőny 240 versenyző vesz részt a ma kezdődött és szombatig tartó budapesti öttusa világkupa viadalon, amelyen 8 női és 9 férfi sportoló képviseli a magyar színeket, és amelyre pénteken Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is ellátogat a bokcsarnokba. Olimpiai bajnokon Gulyás Michel ezúttal nem indul a versenyen, bár nincs súlyos sérülése, de pihen, mert fontosabb számára az Európa-bajnokság, illetve a világbajnokság. Az eseménnyel kapcsolatban kijelentette, hogy a sportág sorsa akár Budapesten dől el, hiszen fővárosunkban tartja közgyűlését az Európai Olimpiai Bizottság, amelynek döntése meghatározó lehet abból a szempontból, hogy az öttusa marad-e az olimpiai játékok műsorán 2028-at követően. Erről is beszélt Somogyi Zsófiának, a Magyar Öttusa Szövetség elnöke, Balogh Gábor.
Ez egy óriási dolog, hogy a magyar öttusa egy ilyen helyzetbe került, hogy ilyen game changers lett a sportágnak a megmentése érdekében. Pár héten belül el fog dőlni a brisbane-i olimpiai program, szerintem ez nagyon fontos, főleg úgy, hogy mi vagyunk ugye a legeredményesebb nemzet ebben a sportágban. Ezért is törekedtünk arra az elmúlt 2,5 évben, hogy azért minden évben legyen legalább egy olyan világesemény, amit Magyarország tud megszervezni. Ebben hála Istennek a UIPM támogatott is minket, és nagyon oda tettük magunkat. Pontosan azért csinálunk ilyen színvonalú versenyeket, hogy be tudjuk azt bizonyítani, hogy ennek a sportágnak igenis ott van az olimpiai programban a helye. Ez szerintem egy nagyon szép és magasztos cél, hogy a magyar öttusa benne van, erőteljes formálója annak, hogy egyébként a sportágat megmentsük. Eredményesség szempontjából is nagyon sokat várok. A versenyzők azok nagyon teszik magukat, van 3-4 versenyzője a férfi és a női vonalon is, akik dobogóra képesek állni. Sajnos nekünk Los Angelesig a kritikus dolog az mindenféleképpen a sérüléseknek az elkerülése lesz. Olyan sportág lettünk, amely a sérülést magával tudja hozni, ezért nagyon fontos lesz tényleg az elővigyázatosság, a prevenció, a sportolóknak nagyon oda kell figyelniük arra, hogy tudjanak magukra vigyázni, mert komoly veszélyek leselkednek. Akkor a terhelés van ma már az öttusában, nincs más még ilyen sportág, amely ennyire komplex, ennyire durván igénybe venni egyébként az adott atlétát.
Hogy áll most ez a sportág olimpiai programot tekintve? Mit kell ezen a sportágon annyira javítani, csiszolni?
Sajnos a tradíció részét azt egy picit így elfelejthetjük, mert hogyha a tradíció lett volna fontos, akkor szerintem még a lovaglás mindig bent van az öttusos sportágban. A fiatalok megszólítása nagyon fontos a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, a még több résztvevő, még több ország csatlakozon egy adott sportághoz, vagy legyenek tagjai az adott sportágnak, és ebben be kell látnunk, hogy a lovaglás helyett az akadálysporttal egy teljesen más dimenzió nyílt az öttusos sportnak. Látszik az, hogy rengeteg fiatal kezdte el az öttusázást, jó irányba fordult ilyen téren az a dolog. A megfelelő formátumot is megtaláltuk ennek az új lebonyolításnak. Nagyon látványos, tavaly is szétrobbant itt a csarnok, amikor egyébként a verseny volt, szerintem ez idén is így lesz. Ez, hogyha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság maga az olimpián és a világbajnokságokon a nagyobb versenyeken meg tudja tartani ennek a formátumnak a megvalósítását, akkor nem lehet kérdés, hogy az öttusos sport az ott fog maradni az olimpián.
A Magyar Öttusa Szövetség elnökét Balogh Gábort hallották. A világranglista élére került Kós Hubert 200 méteres hátúszásban. Olimpiai bajnokunk az Egyesült Államok beli Austinban érte el a távidei legjobb eredményét. A 23 éves versenyző 1 perc 54,85 másodperces idővel csapott célba. A Ferencváros jégkorong csapatához szerződött Schleckmann Márk, a 24 éves csatár kölcsönben 2 mérkőzésen már játszott a zöldfehéreknél, és az előző 6 idényt a Budapest Jégkorong Akadémia együttesében töltötte. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
A Duna hazai szakaszán Lábatlan és Tas között alig változó vízjárású, máshol apad, a folyó igen alacsony vízállású, a Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 20,4 fok Budapestnél, 22,2, Mohácsnál pedig 23,3 fok. A mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Dévény 163 cm 11%, Pozsony 276, 26, Dunaremete 97, 18, Medve 121, 12, Nagybajcs 85, 14, Gönyő 47, 15, Komárom 114, 15, Esztergom 93, 14, Nagymaros 41, 14, Budapest 152, 14, Dunaújváros 20, 12, Dunaföldvár mínusz 95, 11, Paks 40, 14, Dombori 79, 17, Baja 180, 16, Mohács 198 cm 16%. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 33 gázló van, az országhatár 1811 folyamkilométer és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló. 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. A piros úszó mellett 28 deciméter, szélessége 60 méter, hosszúsága 1900 méter. A mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába-Szentgotthárdnál mínusz 102 cm 2%, Árpás mínusz 99, Győr 229, 27, a Marcal-Móricz-hídánál mínusz 31, 12, az Ipoly-Nógrád-szakálnál 38, 6, Balassagyarmat mínusz 83, 7, a Siósi Montornyánál 108, 14, Szekszárd 277-41, a Muraletenyénél 113-14, a Drába Örtilosnál mínusz 80-15, a Száva Belgrádnál 175-38%. A Tisza a hazai szakaszán Kisköre alsó és Szolnok között árad, máshol kissé változott vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 20,9 fok, Tokajnál 23,4, Szolnoknál 23,2, Szegednél 24 fok. A mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs mínusz 215 cm 5%, Vásárosnomény mínusz 181 5, Záhony mínusz 298 6, Dombrád 14 20, Tokaj 469 59, Tiszalök alsó mínusz 47 27, Tiszafüred 562-71, Kisköre felső 748-64, Kisköre alsó mínusz 289-4, Szolnok mínusz 273-2, Csongrád 156-14, Zentam 244-39. A Balaton átlag vízszintje és medertelsége 80 cm 43%, vízmélysége 328 cm hőfok a Siófoknál 23,9 fok. A Velencei tó vízszintje és medertelsége 57 cm 2%, hőfoka Agárnál 23,3 fok. A Fertőtó vízszintje és medertelsége 36 cm 39%, hőfok a Fertőrákosnál 22,7 fok.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsából.
Hallott arról, hogy jelentősen nőtt a magyar háztartások vagyona az elmúlt 15 évben, miközben az adóssága a felére csökkent. Ezt mutatják a Nemzeti Bank és az Eurostat adatai. Ön inkább készpénzt tart vagy államkötvényt vesz, ha a megtakarított pénzének keres jó befektetést. És közeledik az iskola év vége, mit mutat a bizonyítvány a gyerek képességeiről, eredményeiről, illetve az egyre gyakoribb tanulási nehézségekről.
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Mit veszítettünk Trianonban?
Európa tizedik legnagyobb kikötője, tehát Amsterdam és Berenice között jegyzik a fiumei kikötőt, ami korábban mondom még egyszer egy jelentéktelen kikötő volt a nemzetközi forgalomban. Hát ehhez kellett persze sok minden, gazdaság földrajzi, természetes kapocs, a magyar állam hihetetlen nagy volumenű beruházása.
Az este a házigazda Babuth Zoltán hadtörténész, vendége Zsigmond Gábor a Nemzeti Múzeum főigazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Régi zenei élmények Eszterhez attól a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és vásárolj jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Reklámot hallottak.